Kedves testvérek, így helyünkön maradva fohászkodással kezdjük meg esti szolgálatunkat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 395. dicséretünket énekeljük közösen. 395. dicséretünk, mely így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Thank you.
Mielőtt imádkoznánk, és mielőtt az igét felolvasnám, először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, gyülekezet tagjait, akik eljöttek erre a mai estére, és hiszem azt, hogy Isten nem véletlenül hozott bennünket ide, ezen a héten. Köszönöm a meghívást tiszteletes úrnak, és köszönöm Istennek azt, hogy ezt a hetet így reménység szerint együtt tölthetjük, és épülhetünk hitünkben. Ennek a hétnek a témája, úgy, ahogy az interneten is láttam kiírva, meg ahogy a tiszteletes úrról beszéltük, a témája az, hogy mélyebben Krisztusba, közelebb Krisztushoz. Egy történettel találkoztam néhány héttel ezelőtt, azt szeretném először megosztani, aztán a mai igét fogjuk felolvasni, és annak néhány gondolatát ismertetni. Ez a történet egy Arthur Stacy nevű emberről szól, nem tudom, hallott-e valaki róla, aki Ausztráliában született és ott élte az életét, és a saját bevallása szerint csirkefogó, utcagyerek, háborús, sebesült, alkoholista és csavargó volt. Nagyon mélyről jött, a családja alkoholista volt, volt két nővére, akik bordélyházat üzemeltettek Sydneyben. Megjárta ez az Arthur Stacy az első világháborút, Franciaországban megsebesült, majd visszatért Sydneybe. 1930-ban az utcán koldulva élte az életét, kukázott, és úgy tudta valahogy fenntartani magát. És az egyik nap, az egyik gyülekezetben, ahol ételt osztottak, betért oda, de mielőtt ezeknek az embereknek ételt adtak volna, először behívták egy istentiszteletre, és ahogyan beült, meghallgatta az igehirdetést, a lelkész az örökkévalóságról beszélt. Arról, hogy mindaz, amire az életed tart, és amit keresel, az a lelked mélyén az örökké valóság után kiállt. És így emlékezett vissza erre az igehirdetésre, ez az Arthur Stacy. A prédikátor egyre csak ezt a szót kiabálta, hogy örökké valóság, örökké valóság. Ahogy mentem kifelé, szavai visszhangoztak a fejemben. Hirtelen elkezdtem sírni, és erőteljes késztetést éreztem Istentől, hogy írjam le ezt a szót. Volt nálam egy kréta, úgyhogy lehajoltam, és leírtam: örökké valóság. Aki tud angolul, úgy hangzik: eternity. A vicc ebben az, hogy előtte még a saját nevemet is alig tudtam leírni. A mai napig nem értem én sem, hogy lehet az, de ez az egyetlen szó, amit hibátlanul és szépen le tudok írni. Azt hiszem, ez az egy szó egy egész üzenetet hordoz, és arra készteti az embereket, hogy megálljanak és elgondolkodjanak. Több mint 30 éven keresztül Sydney városában minden reggel úgy ébredtek az emberek, hogy nagyon sok helyre ki volt írva ez az egy szó: örökkévalóság. Buszmegállókban, állomásokon, a járdákon, ahogy mentek, 30 éven keresztül írta minden nap ez az ember. Mondhatnánk, egy írástudatlan ember, és több mint 500 ezerszer leírta a városba ezt a szót. És ez az írástudatlan ember ezzel a tettével beírta magát Sydney történetébe. 2000-es év kezdetén, az ezred fordulón, mindenhol Sydney városában ez a szó volt kiírva. Ezzel nyitották meg az olimpiát. És amikor ez az ember meghalt, a sírjára annyit írtak: Mr. Örökkévalóság. Sydneyben élő emberek úgy emlékeztek róla, hogy köszönjük neki, hogy emlékeztetett arra, hogy az élet több annál, mint amit tapasztalni tudunk, vagy amit szeretnénk abból megragadni. Én úgy hiszem, kedves testvérek, hogyha egy szó meg tudott változtatni emberek életét, meg tudott változtatni egy ekkora hatalmas nagy várost, akkor mennyivel inkább tud formálni, tud alakítani bennünket az örökkévaló Isten, az ő igéjén keresztül. Azt kívánom, hogy ezen a héten is, meg az életünk minden napján is a tekintetünket tudjuk fölemelni. A földi dolgokról, a hétköznapi gondokból talán, vagy ügyekből tudjuk fölemelni és észrevenni azt, ami nem múlandó, hanem ami örök, ami örökkévaló, és ami bennünket az örökkévalóhoz köt. Hát így ezekkel a gondolatokkal elcsendesedve hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy a mi figyelmünket, tekintetünket is föl akarod emelni. Már ezen a mai estén, és hisszük, hogy egész hét folyamán. Köszönjük, hogy te bennünket azért teremtettél, hogy téged megismerjünk, szívből szeressünk és dicsérjünk, és veled örökké tartó boldogságban éljünk. Urunk, oly sokszor, ami tekintetünk, csak itt van, a földi világban. Oly sokszor mi nem tudunk fölnézni, nem tudunk észrevenni téged az életünk ügyeiben, dolgaiban. Megfeledkezünk a mindennapi gondokról. Arra kérünk, Urunk, hogy ha tudjunk picit elcsendesedve rád hallgatni, rád figyelni, érintsd meg a szívünket, és ha tudjunk a te szeretetedben elmélyedni. Te látod, hogy mire van szükségünk. Te látod, hogy hogyan jöttünk ide, kinek milyen háborúk dúlnak a szívében, a lelkében, ki milyen terheket hordoz vagy cipel. Urunk, szeretnénk ezeket letenni előtted, és arra kérni, hogy a te szereteteddel ölelj át és formálj át, hogy egyre jobban rád hasonlítsunk. Hadd legyünk olyanok, mint ami megváltunk, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy te hívsz magadhoz. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugvást adok ti nektek. Köszönjük, Urunk, hogy csak benned nyugodhat meg a mi szívünk, és mindaddig, amíg meg nem talál téged, nyugtalan marad. Arra kérünk, hogy ezen a mai estén, a te jelenlétedben, a te igédben áldj meg bennünket, és add, hogy a mi tekintetünk, az tekintetünket le ne vegyük rólad. Hadd tudjunk veled összekapcsolódni, és veled tovább menni a földi életünk útján. Így kérjük, Urunk, áldásodat, imánk meghallgatását Jézusért, ami megváltó Urunkért. Amen. Szeretett testvérek, Isten szent igéjét Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből olvasom ma este, a harmadik rész 14-től 21-ig terjedő verseiből. Az efézusi gyülekezethez írott levél harmadik részéből, a 14. verstől így szól az ige. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapta minden nemzetség, menjen is földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, mennyire ismert egy másik idegen embernek a nevét szeretném említeni. Egy Herbert Nietzsche nevű ember, egy ausztriai születési, ma még élő ember. Valaki hallotta-e már ennek a nevét? Herbert Nietzsche, nem tudom, hogy jó ejtem-e ki, nem vagyok németes. Ez az úriember arról híres, hogy ő egy mélyvízi búvár, egy mélyvízi merülő, és szabad tüdővel ő tartja a világrekordot, amilyen mélyre le tud menni, akármilyen vízbe, az óceán mélységébe. A rekord, amilyen mélyre lement, 214 méter. 214 méter mélyig merült, szinte hihetetlen az ember számára. Ez a merülés általában úgy szokott történni, hogy van egy rúd, amiben ezek a búvárok megkapaszkodnak, talán még valamilyen súlyt is tesznek a lábukra, hogy húzza minél hamarabb erre a mélységre őket, és amilyen mélyre le tudnak ereszkedni, aztán ott megmérik ezt a mélységet, és szép lassan emelkednek föl. De a fölemelkedés is nagyon veszélyes, ugye tudjuk, hogy óriási a nyomáskülönbség, és időnként, nem tudom pontosan, hogy 10-20 méterenként, meg kell állni egy néhány másodperc, talán egy-egy perc erejéig is, ahhoz, hogy kiegyenlítődjön a nyomás és a szervezet, nehogy megsínyledje ezt. Mondhatnánk, hogy hát ez egy egyszerű dolog lenne, ha lenne felszerelése valakinek, 214 méter mélyre lemenne, aztán feljön a felszínre. De képzeljük, hogy ez az ember mindenféle felszerelés nélkül teszi meg ezt a mutatványát. Úgy hívják ezt, hogy szabad tüdős merülés. Szabad tüdős merülés. Képzeljük el, vesz egy nagy lélegzetet, 214 méter mélységig lemegy, majd vissza. Ha belegondolunk, akkor talán még elképzelni is hosszú. Belegondolni is szörnyű lehet annak, aki nem próbálta még ezt. Ez az ember, aki egy osztrák fiatalember, ő tartja a világ rekordot ebben a sportban, vagy ebben a mutatványában. És ami megdöbbentett engem az, hogy ez az ember a lélegzetét 9 percig tudja visszatartani. 9 perc. Próbáljuk ki, hogy mi meddig bírnánk. Egy fél perc? Valaki egy perc? Nyilván, hogy erre fel kell készülnie, sokat kell gyakorolnia, fel kell készíteni a tüdőt, fel kell készíteni a testét. Nagyon sokat kell gyakorolni ahhoz, hogy ezt a mutatványt meg tudja csinálni. De állítólag ez az ember még ezzel sincs megelégedve, hanem szeretne mélyebbre menni. Szeretne még mélyebben megcsinálni ezt a gyakorlatot, mélyebbre kerülni. És amikor ezt a történetet olvastam, hallottam, interneten is lehet vele találkozni, akkor az a halleluja ének, az a lelki ének jutott eszembe, mélyebbre benned, mélyebbre még. Nem kell a földön semmi egyéb. Krisztus, a szívemet tárom eléd. Te élet vagy nékem, és nyereség. És hadd tegyem fel azt a kérdést, így ma este, hogy van-e bennünk ilyen vágy? Mélyebbre benned, Uram. Mélyebbre a veled való kapcsolatban. Van-e ilyen vágy benned, hogy Istennel mélyebbre kerüljön az életed? Bárcsak megadná nekünk ezt az Úr. Bárcsak megadná neked ezt az Úr, ezt a merülési vágyat. Na, nem az óceán mélyére, vagy a tenger mélyére, hanem az ő fiába, a Jézus Krisztussal való közösségbe, az Isten szeretetének a mélységébe. Azt mondja itt Pál apostol ebben az igében, mert ha mi ezt nem tudjuk, az Isten szeretetének a szélességét, a hosszúságát, a mélységét, a magasságát, akkor semmik vagyunk. Így mondja ez a szeretet himnuszába, hogy akkor semmi vagyok. Ha ez a szeretet nincs bennem, és ha én nem vagyok benne ebben a szeretetben, akkor mit ér ez az élet? Akkor mit ér az életünk, a mindennapjaink? Azt mondja Pál, ezért meghajtom az én térdemet az Atya előtt, akinek a nevéről kapja minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg az ő dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennünk a belső ember az ő lelke által, hogy Krisztus lakjék a szívünkbe, hit által, szeretetben meggyökerezvén. A szeretetben, az Isten szeretetébe belegyökerezni, belemélyedni az életünkkel. Ezért meghajtom magam, Uram, te előtted. Nagyon jól tudjuk, hogy a megbékélés az is mindig szeretetben történik. Isten és ember között, ember és ember között ugyanúgy az alapja mindig a szeretet. Minden megbékélésnek az alapja a szeretet. De olyan jó látni ebben az igében, hogy itt nem a mi szeretetünkről van szó. Nem arról van szó, hogy mi hogyan tudunk szeretni, hogyan tudjuk a másikat, vagy hogyan tudjuk Isten szeretni. Nem a mi szeretetünket kell megmérni. Nem azt, hogy kinek mekkora a szeretete. Hanem azt mondja Pál apostol, hogy azt lásd meg, azt nézd meg, azt fogadd el, hogy neki milyen nagy a szeretete. Hogy neki mennyi van, hogy ő hogy szeret, és abba merülj bele, abba mélyedj bele a Krisztus szeretetébe. Érdekes, amikor ezt a néhány sort olvassuk, akkor és Pál apostol a szeretetről tanít, és szeretetről beszél, akkor nem tudja kikerülni ezt a szót, hogy mélység. Mélység. És ezzel azt fejezi ki a számunkra, azt tanácsolja az efézusiaknak, és azt tanácsolja nekünk, hogy merüljünk ebbe bele. Merülj ebbe bele, gyökerezz meg benne az Isten csodálatos szeretetébe, amit nem tudunk felfogni, nem tudunk megérteni, hogy milyen nagy az Isten szeretete. És ha most elképzeljük magunk előtt ezt az előbb említett úriembert, ezt a Herbert Nietzsche-t, aki 214 méter mélyen van, és hogy magunk előtt képzeljük, hogy mi történhet ott, milyen állapotban lehet ez az ember. Alatta is víz. Fölötte is víz. Jobbra is, balra is, mindenhol víz. A víz határozza meg a mozgását, hogy merre induljon. A víz határoz meg mindent. Az szabja meg az irányát. Az szabadítja fel, vagy az gátolja. Teljesen a vízben van. A víz a világa, ott abban a pillanatban. És azon gondolkoztam, vajon el tudunk-e ide jutni? El tud-e oda jutni az ember? El tud-e oda jutni Istennel való kapcsolatába, az Isten szeretetébe? El tudsz-e, el tudok-e ide jutni? Hogy annyira mélyen legyek benne, hogy ne lássak mást. Se fölöttem, se alattam, se jobbra, se balra, sehol. Csak benne lenni az Isten szeretetébe. Eljutunk-e ebben a mélységig? Eljutsz-e az Isten szeretetének a mélységéig? Egy misszionáriusnak a naplójából hadd idézek néhány gondolatot, aki ezt írja. Visszavonultam a megszokott pihenőhelyemre, nagy megnyugvással a szívemben. Nem tudtam mást kilélegezni, csak azt a vágyamat, hogy egy tökéletes ráhangolódásban egységben legyek vele, az Úrral mindenben. Isten annyira értékessé vált a számomra, hogy a világ minden bájával együtt végtelenül taszítónak tűnt. Annyira vágytam az emberek elismerésére, mint a földön heverő értéktelen kavicsokra. A nap felénél akkora vágyakozás töltött el a szívemet, amit soha még ebben az életben nem éreztem. Ebben a rejtett magányban nem tudtam egyebet tenni, mint elmondani azt, amit ő már tudott, hogy nem kívánok mást, csak őt. Semmi mást, csak szentséget, és azt, hogy fenntartsa bennem mindvégig ezt a vágyat. Soha nem éreztem magam ennyire elszakítva önmagamtól, ennyire teljesen oda tapadva az Úrhoz. Szívem mindenestül elmerült az Úrban. Hadd kérdezzem, hogy kipróbáltuk már ezt valaha? Szeretnéd kipróbálni ezt valaha? Hogy sokszor úgy vagyunk, hogy ott tapicskolunk valahol a víznek a partján, a zavarosba. És azt mondjuk, hogy hát számunkra ez is jó, ez is elég. De hadd kérdezzem, testvérek, hogy a keresztény életben vajon nem az a lényeg, hogy mélyebbre benned, mélyebbre még, Uram. Nem ezért jövünk ide, mert szeretnénk valami olyat kapni, valami olyat hallani, ami bennünket közelebb visz, mélyebbre visz Istennel. Mélyebbre jutni. És mindazt, ami értéktelen, mindazt, ami csak ehhez a földi dolgokhoz köt bennünket, amit úgyis elveszítünk előbb vagy utóbb, az ne legyen annyira fontos számunkra. És legyen az Istennel való közösség, a benne való elcsendesedés, a vele való kapcsolat, a benne való mélység, az ő szeretetében való mélység, az igazi érték a számunkra. Mélyebbre benned. Olyan sokszor rajta kaphatjuk magunkat, még akár egy-egy Isten tiszteleten is, hogy azt figyeljük, vagy azt nézzük, hogy hogy is nézek ki, jól áll a nyakkendőm, a ruhát, amit fölvettem, nem gyűrődött el? Vajon mit gondolnak rólam mások, akik hamarabb jöttek, vagy később jönnek? Hogyan viszonyulnak hozzám? Olyan sokszor magunkkal vagyunk elfoglalva. De olyan jó lenne úgy itt lenni, úgy ott lenni egy-egy Isten tiszteleten, hogy nem látsz mást, hogy nem érdekel más, csak az Isten szeretete. Nem látsz elvárást, nem látsz kételyeket, csak Isten szeretetét. Csak őt magát. Az ő közelségét. Ha ebben el akarsz mélyedni, ebben el akarsz csendesedni, a mi számunkra is van egy rúd. Van egy horgony, ami bennünket a mélybe visz. Ez nem más, mint Isten igéje, az ő szava. Amikor ilyeneket olvasunk az igében, azt mondja az Úr, hogy a régiek azok elmúltak, és íme újjá lett minden benned is. Vagy amikor azt olvassuk, hogy ő megbékéltetett minket önmagával. Kiválasztott, az ő népévé fogadott, gyermekévé tett. Mindez Istentől van. Az ő munkája bennem. Amikor megértem, amikor megtapasztalom, hogy Isten szeret és elfogad úgy, ahogy vagyok. Ez az a horgony, testvérek, amelybe mindenhol bele lehet kapaszkodni ebbe a világba. Minden körülményben meg lehet kapaszkodni, hogy az Isten a szeretet. Hogy Isten szeret engem is. Nem én vagyok a szeretet, hanem ő. Nem az én szeretetemet kell megmérni, hanem az ő szeretetét kell észrevegyem, és abban kell elmerüljek. És ez egy felszabadító, egy boldog érzés. Az ő szeretete sokkal nagyobb, hatalmasabb, csodálatosabb, mint az enyém. Sokszor meg szoktuk vizsgálni magunkban talán azt a kérdést, hogy miért szeretnek mások bennünket. Miért szeretnek az emberek téged? Van, aki azt mondja, a szépségemért, a kedvességemért, a szorgalmamért, a munkámért, és meg tudjuk nevezni sok mindenért, szerethetnek téged is. De tudod-e, hogy miért szeret téged Isten? A Biblia azt mondja, önmagáért és önmagadért. Nem kell semmit tegyél érte, hogy szeressen. Nagyon nehezen tudjuk ezt elfogadni, hogy semmit nem tudunk érte tenni, és az Isten elfogad, és szeret. A Biblia azt mondja, már akkor szeretett, amikor mi még bűneinkben voltunk. Nem úgy volt, hogy megtisztítjuk magunkat, kihúzzuk a sárból, kicsit helyreigazítjuk a ruhánkat, kicsit úgy jobbak vagyunk, és azt mondjuk, hogy Uram, most már megválthatsz. Nem. Azt mondja a Szentírás, amikor még a bűneinkben voltunk. Amikor még a sárban, Istentől távol élve, akkor megváltott. Akkor átölelt. És úgy, ahogy vagy, úgy fogad el. Ahogy jössz, úgy szeret téged. Amikor még bűnben voltam, ő már akkor szeretett engem. És ez az örömhír, ez az evangélium öröm üzenete, hogy Isten önmagáért szeret, ő így döntött, hogy szeretne velünk örökké tartó boldogságban élni, ezt mondja a káténk. Azért teremtett meg, hogy mi vele örökké tartó boldogságban éljünk. Nem a szeretetre méltókat szereti az Isten. Sokan így gondolják, hogy hát szereti azt, akit szeret, de hát én, hol állok én még oda? Nem a szeretetre méltókat, hanem minden embert. Nincs feltételhez kötve. Nem időnként, nem alkalmanként, nem egy-egy emberre érvényes az Isten szeretete. Isten maga a szeretet. Rád is, rám is. Minden időben érvényes ez. És hadd mondjak, testvérek, egy mondatot, amit jó, hogyha magunkkal tudunk vinni erről az estéről. Hogy ami változtatható ebben az életben, bármi is legyen az, az mindig emberi dolog. Ami változtathatatlan, az mindig isteni dolog. Változik az Isten szeretete? Nem. Azt mondja az új szövetség, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért teremtett, ebből teremtett, az ő szeretetéből alkotott meg bennünket. És ezért jövünk mindnyájan elé, hogy mi többet kapjunk annál, mint ami emberi. Mert elegünk van abból, ami csak emberi ezen a földön. Elegünk van abból, amit emberi szeretetnek hívunk. Mert olyan könnyen ki tudjuk azt mondani, hogy szeretlek, és nincs mögötte semmilyen tartalom. Mindenféle tartalom nélkül ki tudja mondani az ember, és ebből elegünk van. Olyan sok felül halljuk ezt az üzenetet, hogy szeretlek, ha. Szeretlek, ha csinosabb leszel, ha okosabb leszel, ha jó bizonyítványt hozol, és tudnánk sorolni, ha kedvesebb, ha ügyesebb leszel, és egy idő után érezzük, hogy ebből elegünk van. Ez nem igazi szeretet. Az ige azt mondja, Isten maga a szeretet. Jézus azt mondja a kereszten, elvégeztetett. És ez nem azt jelentette, hogy valamit nekem is hozzá kell tennem. Hogy valamit én is oda kell tegyek az Isten asztalára. Hogy Uram, majd most mindjárt meg lesz,
és mindjárt majd megváltasz. Elvégeztetett. Jézus ezt egyedül tette. Kegyelemből, hitáltal nekünk adja ingyen. Ő végzett el mindent. Én nem kell kiérdemeljem az Isten szeretetét. Mert Istennek nincs elvárása felénk. Nehéz ezt elfogadni, sokan nem is akarják megérteni. Mi az, hogy nincs elvárása? Isten nem vár el tőled. Ő úgy szeret, ahogy vagy. Ahogy vagy. Mert mi egy olyan szeretetre vágyunk, testvérek, ami kifogyhatatlan. Ami kiapadhatatlan. Egy olyan forrás, ami nem apad el. És hadd biztassalak azzal, hogy amikor úgy érzed, hogy nem szeretnek mások. Amikor úgy érzed, hogy nem fogadnak el. Amikor úgy érzed, hogy nem bírod tovább. Amikor úgy érzed, hogy nem tudsz megfelelni az embereknek. Akkor te mindig gondolj a kereszten levő Jézusra. Gondolj Krisztusra, akiről azt írja az ige, hogy Isten a hozzánk való szeretetét az ő fiában, Krisztusban mutatta meg, amikor ő meghalt értünk, és feltámadt értünk. Gondolj rá, ez az igazi szeretet. És hadd mondjam, hogy ne fogadj el más mércét. Ne fogadj el az életedre nézve más mércét, mert szomjan maradsz. Van két nagyon végletes gondolkodás. Az egyik az, amikor valakinek jól megy ebben az életben, minden sikerül, nagy áldásokat él át, és azt mondja, hogy engem szeret az Isten, látszik az életem, nézzétek meg. Vannak ilyen felekezetek, ilyen egyházak, akik a siker evangéliumát hirdetik, és azt mondják, ha téged szeret az Isten, akkor ez meg kell látszódjon, hogy gazdag vagy, hogy áldott vagy. Ez egy véglet. És van a másik véglet, amikor valaki magányosan ott fekszik egy kórházi ágyon, és azt mondja, engem már az Isten sem szeret. Rólam már mindenki lemondott. Én egy nyomorult ember vagyok. Annyiszor lehet hallani ezt. Miért engedi meg ezt az Isten? Miért ver engem az Isten? Kérdik nagyon sokszor emberek. De ez egy nagyon téves gondolat. A siker, vagy a kudarc, az egészség, vagy a betegség, nem ezek mutatják az Isten szeretetét. Nem ez a mérce. A mérce Jézus Krisztus halála és feltámadása. Ez a mérce. És ebben kell nekünk elmerülni, belemerülni. Így mondja ezt Jézus, maradjatok meg az én szeretetemben. Mélyüljetek el, maradjatok meg az én szeretetemben. Hogyan lehet, testvérek, megmaradni a Krisztus szeretetében? Ugye, hogyha valaki valahová elmegy, és hosszú ideig ott van, hónapokig, vagy évekig, azt szoktuk mondani, hogy az az ember már ott él. El szoktuk mondani, hogy ha valaki elmegy külföldre, hogy 3 évig, nem tudom, Németországban éltem. Egy hosszabb időn keresztül ott tartózkodok valahol, akkor ott élek. Nem vendégségben vagyok már ott. Ha valaki nem ott él, ha nem ott élsz, ahol vagy, ott könnyen eltéved az ember, rossz irányba tud menni. De ahol otthon vagyunk, ott még a sötétségben is tudunk tájékozódni. Tudjuk, hogy merre van a kilincs, merre van egy szék, amit ki kell kerülni, és ki tudunk menni a fürdőszobába, úgyhogy nem kapcsoltuk fel a lámpát. Aki Krisztusban marad, annyit jelent, ott akar időzni Krisztussal a vele való kapcsolatban. Az ő szeretetében akar lenni. És azt jelenti az ilyen ember számára, hogy a Krisztus szeretete az az ő otthona lesz. Otthonoddá lesz a Krisztus szeretete. Biztonságos hely lesz a számodra. Itt mondja Jézus, maradjatok az én szeretetemben. Aki benne marad, Istenben marad, az ő szeretetében marad. Olyan jó lenne ezt megtanulni, otthon érezni magunkat Isten szeretetében. Otthon érezni, mert az Isten szeretete mindennél több és nagyobb. Nagyobb a szüleink szereteténél, a társunk szereteténél, mert ebben a szeretetben nincs ítélet, nincs számítgatás. Isten egyszerűen szeret, ahogy vagyunk. Hadd bátorítsalak arra, hogy ezen a héten gyere, és merülj el az Isten szeretetébe. Így mondja egy másik helyen az ige, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Erősödjetek meg az Úrban. Erősödj meg abban, hogy a te életed is, ő benne van. És ő te benned van. Erősödj meg abban, hogy benne van az életed. Krisztusban elrejtett életed van. És válaszd otthonodul az Isten szeretetét. Ne feledkezz meg. Soha erről. Minden reggel, amikor elindulsz, valójában erre van szükséged. Erre van szükségünk, hogy egy kis több ölelést, megértést, egy kis több szeretetet kapjunk az emberektől. És vagy sikerül, vagy nem. De milyen jó úgy elindulni, hogy Uram, benned csendesedek el, benned mélyülök el, és a te szeretetedet akarom továbbvinni. Napról napra merülj el, és megkapod mindazt, amire igazán szükséged van. Válaszd az Isten szeretetét, az életedre nézve, és hidd el, hogy az ige igaz lesz rád nézve is, hogyha ezt átéled és megtapasztalod, azt mondja Pál apostol, hogy semmi nem választhat el minket az Isten szeretetétől. Semmi. Még az sem, amire éppen lehet, hogy gondolsz. Semmi nem választhat el. Merülj el, engedd, hogy Isten átöleljen, és újra azt mondja neked, szeretlek. Megváltottalak, az enyém vagy, hozzám tartozol. Hagyja az Úr, hogy megtudjuk ezen a héten, tapasztaljuk meg ezen a héten, hogy mi az Isten szeretetének a mélysége, a magassága, a szélessége, a hosszúsága, mindaz, amit az ő fiában, Krisztusban nekünk adott, kegyelemből, hitáltal. Csendesedjünk el, ezért imádkozzunk. Urunk, a te szeretetedet nagyon sokszor mi nem tudjuk megérteni. Emberi módon gondolkodunk, és mindig szeretnénk valamit tenni, valamit hozzátenni, de oly sokszor látjuk, hogy csak elrontani tudnánk, mert a te szereteted tökéletes, és mindenre elégséges. És köszönjük, Urunk, hogy ebben a szeretetben mi mélyülhetünk. Olyan sokszor megelégszünk csak a felszínnel, olyan sokszor megelégszünk azzal, hogy a víznek a partján járkáljunk, ahelyett, hogy mélyre merülnénk benned. Köszönjük, hogy te az életünket úgy, ahogy van, elfogadod. És köszönjük, hogy a te szeretetedből változik meg nagyon sok minden. Nagyon sokszor mi magunk is ebben a szeretetben változunk. Urunk, még meg sem születtünk erre a világra. Még a bűneinkben voltunk valahol. Te már akkor szerettél. Elhívtál, elválasztottál. Gyermekeddé fogadtál, népeddé tettél. Köszönjük ezt neked. És arra kérünk, hogy hadd találjunk mi igazi otthonra nálad. Hadd legyen a mi életünk benned elrejtett életté. És hadd tudjuk komolyan venni azt, hogy a te szeretetettől senki és semmi nem választhat el. Sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők. Semmi nem szakíthat el attól a szeretettől, ami megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Köszönjük, hogy ez lehet a mérce minden szeretetnél, hogy te meghaltál és feltámadtál értünk. Segíts, Urunk, hogy ez legyen ott a mi tekintetünk előtt, a mi szemünk előtt, hogy Te ma is közel jössz hozzánk, átölelsz minket, és azt mondod, megváltottalak, neveden szólítottalak, az enyém vagy. Legyen Tiéd, Urunk, a hála és a dicsőség, hogy mi hozzád tartozhatunk, gyermekeid lehetünk. Urunk, azokért is hadd könyörögjünk, akik ma nincsenek itt, akik ugyanúgy szükségük van a Te szeretetedre, hadd tudjuk továbbvinni, továbbadni nekik, hogy ők is megérezzék rajtunk keresztül, hogy Te hívod őket a veled való élő közösségre. Áld meg ezt a gyülekezetet, ennek minden tagját, mutasd a Te dicsőségedet estéről estére valamennyünk számára. Kérünk Krisztusért, a mi megváltó Urunkért, aki így tanított imádkozni bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, az áldás vétele előtt a 749. dicséretünket énekeljük. 749. dicséretünk így kezdődik. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret.
fogadjuk, Urunk, áldását. Így szól az Úr. Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen.